Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Hallgassátok meg, testvéreim, mai vasárnap igehirdetési alapigéjét. Megírva találjuk a Máté írása szerinti evangélium 10. fejezetében, a 38. és 39. versekben a következőképpen. Jézus ezt mondja: és aki nem veszi fel keresztjét, és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, az elveszti azt, aki pedig elveszti életét én értem, az megtalálja azt. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, héten átrendeztük a nappalit, nem volt nagy rendezkedés, csupán a kanapét fordítottuk el, de ez elég jelentős változást okozott a nappali kinézetében. 90 fokkal történt ez az elfordítás, ez a mozgatás. A változás pedig azért érzékelhető, mert így a tévé, az a kanapé oldalára került, és nem szembe van a kanapéval. Kikerült a főhelyről a televízió. Néhány évvel ezelőtt egy lelkészi munkaközösségi ülésre készülve egy tanulmányt írtam, amely a képernyő hatásairól szólt, így nagyon leegyszerűsítve a dolgot. Milyen hatása van a képernyőnek ránk, leginkább pedig a gyermekeinkre. Arra az eredményre jutottam ebben a tanulmányban, amely sok-sok kutatás eredményét próbálja összegezni, hogy az vagy, amit megeszel el alapján, azzá válsz, amit megnézel. A tanulmányom foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy hogyan hatnak ránk a különböző képi megjelenítések, de magával a képernyő vonzásával is. A tévé az ma már egy teljesen elfogadott hétköznapi tárgy, egy velünk élő tárgy, és itt az élő szót azt kiemelnénk, mert valóban élő. Például beszélget. Igen, a tévé beszélget, mert megfigyelték, hogy a tévézés vagy bármilyen képernyő előtt eltöltött idő, így a telefon nézegetése is, illetve a számítógép monitorja előtt eltöltött idő is reakciót várt ki az emberből. A gyerekekből például minél többet nézik, annál inkább az agressziót váltja ki. Ennek okát vizsgálva rájöttek, hogy a gyermekeknél nagyon fontos a képi megjelenítés, a képi világ a fejlődésük szempontjából. Mondjuk a magyar nyelv ezt már elég régen tudja, mert ugye úgy hívjuk a gyermekek elképzelt képi világát, hogy képzelet. De mi felnőttek is a képzelet világában élünk nagyon sokszor, képeket alkotunk, elképzeljük magunk előtt a dolgokat. Elképzeljük, ha elutazunk valahova, hogy milyen lesz majd az a hely, ahova megyünk. Amikor készen kapjuk ezeket az információkat, tehát leülünk a televízió vagy a számítógép elé, akkor nem kell elképzelnünk, nem használjuk a gondolkodásunkat, az agyunkat, hanem a kapott képi információt nem is kell feldolgoznunk, azt megkapjuk egyenesben. Így adott esetben, miután nem dolgozik az agyunk, valahol ki kell élnünk ezeket a dolgokat. A gyermekek esetében ez legtöbbször az agresszióban jelenik meg. De felnőttek esetében sem elhanyagolható a jelentősége. Mindenképpen irányíthatóbbá és kiszolgáltatottabbá válunk. Nem ismertetem tovább ennek a tanulmánynak a meglátásait. Aki kíváncsi rá, szívesen elküldöm neki. A lényeg az, azt gondolom, hogy elhangzott, tehát hogyha leülünk egy képernyő elé és nézzük, akkor az hatással van a mi életünkre, és ez a hatás ez nem mindig jó, sőt, a legtöbbször káros ez a hatás. Ezzel együtt azt is el kell mondanom, hogy este, amikor hazamegyek, és a gyerekek már lefeküdtek aludni, Niki bevitte őket, hogy lefektessék, akkor én leülök a tévé elé, bekapcsolom és bambulom. Ez a bambulás, ez tényleg az, mert sokszor nem is tudom, hogy mi megy, vagy teljesen mindegy, hogy éppen mi megy. Néha ráeszmélek, hogy egészen olyan műsort nézek, ami engem nem is érdekel, sőt, soha nem is nézném meg, hogyha csak úgy keresgélnék. Bőti időben éppen ezért elhatároztam, hogy ezt az időt, amikor én leszoktam ülni este a tévé elé pihenni, ezt olvasásra fogom fordítani, és sikerült is ezt többé-kevésbé megtartani. Érdekes módon sokkal jobban alszom azóta, és sokkal kipihentebb vagyok. A kanapé megfordításával remélhetőleg a család tévézési szokásai is változni fognak, mert nem mindegy, hogy mire nézünk. Bőjt harmadik vasárnapjának ezt a nevet adták már réges-régen, évszázadokkal ezelőtt, hogy okuli. Okuli, azaz szemek. A szemek vasárnapja. Az istentisztelet elején a kezdő zsoltárban felolvastam, szemeim az Úrra néznek szüntelen. Erről a zsoltárról kapta a nevét ez a vasárnap. Szemeim az Úrra néznek szüntelen. De jó lenne, ha így lenne. De jó lenne, ha legalább bőjtben így lenne. De jó lenne, ha legalább bőjtben, de legalább egy kicsit hosszabban tudnánk az Istenre nézni, mint korábban. Mert nem mindegy. Egyáltalán nem mindegy, hogy mire nézünk, hogy mit nézünk, hogy kit nézünk. Amit nézünk, azzá válunk. Persze nem vagyunk remeték, sem szerzetesek, akik folyamatosan csak Istenre néznénk. Egyébként meggyőződésem az, hogy ők sem tették és teszik. De az biztos, hogy sokkal többet kellene a szemünket Istenen legeltetni, rajta nyugodni a tekintetünknek. Sőt, ennek kellene minden mást megelőznie. Mai igénk is erről szól, nyilván nem véletlenül. Egyszer Jézus az előzményekhez tartozik, magához hívatta a 12 tanítványát, és fogta őket, és kettesével kiküldte őket. Menjetek el, és hirdessétek az evangéliumot. Hirdessétek, hogy elközelített a mennyek országa. Persze, hogy egy jó mesterhez illik, Jézus nem csak ezt mondta, hogy menjetek, hanem elmondta azt is, hogy hogyan menjenek. Most nem olvasom fel azokat a jó tanácsokat, amelyeket ad nekik Jézus, azokat az útmutatásokat, amelyekkel ellátja őket. Ami kiváltképp érdekes ebben a felsorolásban, az az, hogy Jézus mintha nem csak arról a néhány napról szólna a tanítványainak, hogy most menjetek, és aztán majd visszajöttök hozzám, hanem mintha már arról beszélne, hogy mi lesz majd akkor, amikor ő nem lesz. Amikor ő már feltámad, mennybe megy, nem lesz közöttük. Mintha előre jelezni azt, hogy mi fog várni akkor a tanítványokra. Egy kis ízelítőt kapnak, amikor ilyenekről beszél, óvakodjatok az emberektől, mert átadnak a törvényszékeknek, és megkorbácsolnak zsinagógáikban, sőt, helytartók és királyok elé hurcolnak én miattam. Igen, ilyenek történtek, de ilyenek Jézus feltámadása és mennybe menetele után történtek a tanítványokkal. Ezek csak később jönnek majd, de a mester jónak látta, hogy ezt már előre közölje. Hogy előre elmondja a tanítványoknak, hogy mi vár rájuk. Hogy nem lesz könnyű dolguk. Hogy meg kell szenvedni az evangélium hirdetéséért. Az evangélium ügyéért, a róla szóló örömhírért. Fura kettősség ez, örömhír, amely Jézus Krisztusról szól, és arról, hogy ő üdvösséget szerzett nekünk, ez az örömhír, de hogy ezt tovább adják, ezért szenvedni kell. A tanítványok addig mit láttak Jézusból. Egészen addig, míg ezeket a mondatokat el nem mondja, azt látták, hogy Jézus közelében minden jó. Találkozik Péter és András, Jakab és János Jézussal. Ők halászok voltak, Jézus beül a csónakjukba, és miután egész éjjel nem fogtak semmit, Jézus ott van, vesétek ki a hálóitokat fogásra, és annyi halat fognak, hogy nem bírják kihúzni. Egyből megoldódik az életük egzisztenciális kérdése. Aztán mennek vele, és mit látnak? Azt látják, hogy betegek gyógyulnak meg. A betegek, akik Jézus közelébe mennek, mind gyógyultan távoznak. Mit látnak még? Azt, hogy Jézus szavai szíven ütik az embereket. Nagyon közel tudja hozni hozzájuk, hogy miről is szól az Isten ügye. Példázatokat mond, egyszerű történeteket, amelyek által megértik azt, hogy miről is szól az Isten országa. És a képmutatókat, azokat ostorozza Jézus. Kioktatja őket. Igen, mert nem erre van szükség. Azt látják, hogy az életük egy jó irányba halad. Nagyon jó környezetben vannak, nagyon jó a társaság, együtt mennek, és egyre lelkesebbek, egyre nagyobb a lelkesedés. Menjünk, csináljuk. Igen, ez az, erről van szó. Erre vártunk már, milyen régóta. Végre jött valaki, aki nem csak beszél, hanem tesz is valamit. Úgy beszél Istenről, ahogy mindig is kellett volna. Aki azt mondja, hogy ne úgy szólítsuk meg Istent, hogy Úram, hanem nyugodtan hívjuk Atyának. Végre valaki, akinél megnyugszik a lelkünk. Végre valaki, akinél békét találunk. Akinél békességünk van. Azt hiszem, valami ilyesmit érezhettek a tanítványok. Mint amit valljuk be, mi is sokszor várunk. Mert eljövünk templomba, és azt várjuk, hogy egy kicsit lecsöndesedjen a lelkünk, lenyugodjon a lelkünk. A hétköznapok rohanásából kiszakadjunk, és valami olyan útmutatást kapjunk, amely által nyugodtabb, békésebb, csendesebb lesz az életünk. Légy velünk, adj békét, Uram, segítsd családomat és engem. Megtanítjuk a gyerekeknek is az esti imádságban. Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám, vigyázz az én szüleimre és az én testvéreimre, mikor a nap újra fel kell, köszönthessük egymást reggel. Milyen szép! Erre a békességre, ilyen békességre tanítjuk a gyermekeinket. Igen, mert erre vágyunk mi is. Éljük az életünket, azt az életünket, amelyet kaptunk, és azt várjuk, hogy áldja is meg az Isten ezt az életet. Arra vágyunk, amit az Ószövetségben látunk, hogy akikkel ott az Isten, azok áldottak, azaz rendben van az életük, boldog a család, gazdagon élnek. Anyagi értelemben is. Jézus pedig azt mondja a tanítványainak, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembe állítsam az embert apjával, a leányt anyjával, a menyet anyósával, és így az embernek ellensége lesz a háza népe. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó én hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó hozzám. És aki nem veszi fel keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, az elveszti azt, aki pedig elveszti életét én értem, az megtalálja azt. Jézus ebben a néhány mondatban összetöri mindazt, amit az ember általában az Istennel kapcsolatban gondol, vagy éppen Jézussal kapcsolatban gondolunk. De érdemes azért helyén kezelni a dolgot, és teljes összefüggésében látni azt, amiről Jézus beszél. Mert miről is van szó? Amikor esküvői előkészítőt tartok, akkor a párral általában kitöltetek egy lapot. A lapon a következő kérdés áll. Állítsa az ön szerinti tetszőleges sorrendbe a következő fogalmakat. Isten, család, egyház, gyülekezet, vallás, szülők, munka, gyerekek, barátok, szabadidő. És ha lenne időnk, akkor szívesen kiosztottam volna ezt a lapot, hogy mindenki ki tudja tölteni a saját maga szerinti fontossági sorrendet, hogy hogyan is képzeli el jelen élethelyzetében azt, hogy mi a legfontosabb az ő számára. Isten, család, egyház, gyülekezet, vallás, házastárs, szülők, munka, gyerekek, barátok, szabadidő. És a párok, amikor odaadom eléjük ezt a lapot, akkor buzgón dolgoznak, gondolkoznak, sokszor azt mondják, hát lehetetlen sorrendet felállítani, mert hogy miért, mi lenne a fontosabb, a család, vagy a házastárs, vagy esetleg a gyerek, ami még nincs is, de majd lesz, akkor mi lesz, hogyha lesz, és hogy lesz? És ott gyötrődnek, és nem tudják felállítani azt a sorrendet. Néha van egy-egy pár, akinél a család, a gyermek, a házastárs valamelyik hármasába becsúszik még, esetleg Isten is. Ott az első helyek egyikén. De a legtöbb esetben nem. Erről szól az, amit Jézus mond. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó hozzám. De tovább megy Jézus még ennél is. Aki nem veszi fel a keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Miről szól ez az utóbbi? Egy kicsit félre szoktuk ezt érteni, mert számunkra már mást jelent a kereszt hordozás nyilván Jézus után. De amikor Jézus kimondja ezeket a szavakat, akkor ő előtte is megjelenik a keresztet hordozó képe. A keresztet azok hordozták ott Izraelben, akiket a római birodalom keresztre feszített, halálra ítélt. Tehát a halálos ítéletről van szó. Aki nem veszi fel a keresztjét, tehát nem vállalja a halált, tehát az élete az nem kevésbé fontos, mint az ő ügye, az nem méltó hozzá. Háttérbe tudom-e a saját életemet szorítani? Ha végignézzük az evangéliumokat, akkor Jézus végig következetesen ezt a gondolatot képviseli, hogy az Isten legyen az első. Sokszor idézem, amikor azt mondja a hegyi beszédben Jézus, keressétek először az Isten országát és igazságát, és minden más ráadásul megadatik nektek, az étel, az ital, a ruházat. Először az Isten országa. Nem az első helyen, hanem talán a nulladik helyen. Mindenek előtt. Az Istennél semmi nem lehet fontosabb. És ha megnézzük azt, hogy a tanítványok hogyan élték az életüket Jézus mennybe menetele és a Szentlélek kiáradása után, akkor azt látjuk, hogy még az életük sem volt drága. A 12 tanítványból 11 vértanú halált halt. Megkínozták őket. Kettőjüket keresztre feszítették. voltak itt élve, megnyúztak. Brutális halállal haltak meg Jézus nevéért. Mert Jézus kereszthordozás sokkal fontosabbá vált az ő számukra, mint a saját életük. Nekünk nem kell szembenéznünk a halállal, legalábbis most nem. Nem fenyegeti az életünket, sem az iszlám állam bármely harcosa, sem a hindu fanatikusok, akik jelenleg is a világ legtöbb részében megölik a keresztényeket. Beszéltem már erről többször is. Több százezer keresztény azért hal ma meg a világban, mert vallja azt, hogy keresztény. Lefejezik őket, keresztre feszítik őket, kivégzik őket, mert nem tagadják meg Krisztust. Nekünk pedig már a kommunizmus üldözése is a hátunk mögött van. És mi mégis sokszor csendben maradunk. Most magamról is beszélek. Mert én is csendben maradtam tegnap, amikor az egyik üzletben valaki Isten nevével káromkodott ott mellettem. Csendben maradunk, amikor tudjuk, hogy el kellene mondanunk, hogy a mi reménységünk az más. Csendben maradunk nagyon sokszor, mert félünk a következményektől. Hogy esetleg megszólnak, hogy mit gondolnak. Még a saját családtagjainktól is félünk. Nem merjük elmondani, hogy lehet, hogy nem arra felé kellene menni. Mert mégiscsak fontosabb a családi békesség. Mégiscsak fontosabb, hogy a gyerekek jól érezzék magukat. Mégiscsak fontosabb, hogy nyugalom legyen. Hányszor írja felül a családi program, a gyerek meccse, a saját pihenőnapom, az Isten tiszteletet, a vasárnapot. Azt hiszem, hogy el kellene fordítanunk a kanapét. A kényelmes foteleket, hogy szemeink egy kicsit mást lássanak. Meglássák azt, akinek az élete sem volt drága, azért, hogy a mi életünkben rend legyen. Meglássák szemeink azt a Jézus Krisztust, aki maga adott példát, hogy hogyan is kell a keresztet felvenni, felvállalni, bevállalni és hordozni. Mi nem csak kényelmetlen, hanem esetleg szenvedéssel és önfeláldozással jár. Szemeim az Úrra néznek szüntelen. Igen, oda rá kellene néznünk. Hogyan? Én a tévé helyett az olvasást választottam ebben a bőjtben. Az Úrra nézni azt jelenti, hogy olvasni. Olvasni az ő igéjét. És azzal töltekezni. A Bibliával kitölteni az életünket. Olvasni, hallgatni és tanulni, ami a valódi életre vezet. Mert mi az élet? Mi az élet célja és értelme? Jézus mai igénk utolsó mondatában nagyon tömören megfogalmazza ezt. Aki megtalálja életét, az elveszti azt. Aki pedig elveszti életét én értem, az megtalálja azt. Testvérem, veszítsd el az életedet. Azaz mondj le róla. És ha már nem az a fontos, ami ide köt, ami ez a világhoz, ez a földi léthez köt, akkor eléred életed célját és értelmét. Fordítsd el a kanapét. Nézz szüntelenül az Úrra. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk, hogy így szólíthatunk meg téged. Mert te édesatyánk vagy, aki hazavársz bennünket. Hazavársz, mert elszakadtunk te tőled. Mert elfutottunk, elmentünk, mint a tékozló fiú. De te várod, folyamatosan várod a mi megtérésünket, a mi hozzád való visszatérésünket. Kérünk téged, Urunk, hogy hadd legyünk hűséges gyermekeid. Hadd, hogy ígéret olvasva, hallgatva meglássuk azt, hogy te mivel vársz bennünket. Hogy te mit készítettél el a mi számunkra Jézus Krisztus által. Hogy te elvettél az útból minden akadályt azért, hogy mi te hozzád szaladhassunk. Kérünk téged, Urunk, hogy így légy velünk, így töltsd be bennünket a te szereteteddel, hogy meglássuk életünk igazi értelmét, a veled való teljes örök kapcsolatot. Erre segíts, Jézus Krisztus által kérünk. Amen.